Folytatódik a kávézó a világ végén, vendégem még mindig Horváth Boglárka, kutyakiképző, sportkócs, habilitációs kutyakiképző, a DocToDo, valamint a Clicker Consulting munkatársa, és ott hagytuk abba itt a zene előtt, tehát ezen gondolkodok, hol is hagytuk abba, mert hogy közben mi folyamatosan dumálunk, és akkor, hogy melyik, mi megy adásba, mi az, ami civil, tehát, hogy ott hagytuk abba, hogy ugye a kutya antropomorfizálása, tehát, hogy emberi alak, vagy emberi tulajdonságokkal való felvértezése, ugye ez egy nagyon jellemző tulajdonság, hogy a kutyát így kvázi úgy kezeljük, mint hogy ember lenne, de hogy hát ezért ez nem jó, ugye? De miért nem jó, hogyha a kutyát úgy kezeljük, hiszen akkor az van, hogy akkor a kutyának biztos nagyon jó, ha úgy kezeljük, hogy ő is olyan, mint hogyha ember lenne.
Hát egyrészt azért nem, mert nem az.
Szóval legegyszerűbb néha úgy viselkedik, de nem az.
Igen, tehát hogy sok közös van bennünk, de nagyon sok különbözőség is van bennünk. A kutyának az igényeit kell mindig elsősorban szem előtt tartani. Az, hogyha elkezdjük emberként kezelni, az nagyon, hát tud rá nagy mértékben érzelmi nyomást is helyezni, nagyon sok furcsa elvárást, ami nem az ő kiegyensúlyozott viselkedését fogja egyébként támogatni, és nagyon sok igénye pedig nem fog kielégülni, amire igenis egy kutyának szüksége van. Tehát én mindent értek, de nagyon sok olyannal találkozunk, amikor az ember teszi tönkre, és az emberből fakad ez a rengeteg viselkedés torzulás, és utána meg ugye megijed a gazdi, hogy hát miért csinálja ezt a kiskutya, meg miért nem tud normálisan kommunikálni a fajtársaival, miért támadja meg az embereket, miért ássa szét a kertet, meg sorolhatnám az összes ilyen dolgot, amivel szoktak minket keresni. Elsősorban a kutya, és nem azért szeretem, mert mondjuk egy táskába hordom a vállamon, vagy állandóan fölkapdosom a többi kutya elől, vagy mit tudom én, fagyizóba ül és nyalja a fagyit az ölembe. Nem ettől fogom szeretni. Pont attól fogom szeretni, hogy kutyaként kezelem, és az ő valós igényeit próbálom kielégíteni.
És mik egy kutya valós igényei?
Hát én azt gondolom, hogy ugye itt megint három különböző részt vegyünk figyelembe. Egyrészt vannak a kutyának fizikai igényei, megkapja azt a fajtára jellemző, illetve a fajtán belül egyedre jellemző fizikai megterhelést, ami igazából nem megterhelés, hanem terhelés, bocsánat. Ez ugye minden fajtánál más és más, tehát más igénye lesz mondjuk egy border collie-nak, már itt beszéltünk róluk, meg egy basset hound-nak mondjuk fizikailag, de nem áll meg itt a történet, jó? Tehát ez nagyon fontos, hogy a kutyának nem csak az az igénye, hogy sétáljon, egyen, igyon, aludjon, hanem vannak mentális és vannak érzelmi igényei is. És itt ezeket nagyon erősen kiemelném, mert általában ezek elsikkadnak. Minden fajtát valamilyen munkára tenyésztettek ki a múltban, minden fajtának megvan a specifikuma, hogy milyen munkát végzett, egy őrzővédő munkát, vagy akár egy juhászkutya terelte a nyájat, vagy egy vadászkutya segített a vadásznak felhajtani a vadat, vagy éppen megállni a vadat, hogy a vadász le tudja lőni. Tehát minden fajtának megvannak ezek a jellegzetességei, és azt szerint szelektálták, hogy ezekben a dolgokban minél jobban teljesítsen. Na most, akár mennyire is a mai világunk nem ezt veszi már figyelembe, hanem sokkal inkább fókuszál az úgynevezett küllem tenyésztésre, hogy nagyon szép legyen a szőre, meg nagyon szépen álljon a füle, meg mit tudom én, hogy tartsa a farkát. Ettől függetlenül ezek az igények megmaradtak. Ha nem is olyan mértékben, mint egy munkavonal, mert ugye itt tegyünk különbséget, vannak úgynevezett munkavonalú tenyészetek, és vannak sóvonalú tenyészetek. A sóvonalúak inkább a küllemre mennek rá, azokat a kritériumokat tartják szem előtt, arra szelektálnak. A munkavonal pedig sokkal inkább az idegrendszerre, illetve a munkaképességre szelektál. Na most jó esetben egy munkakutya az olyan emberhez kerül, aki egyrészt ért hozzá, másrészt végzi vele azt a munkát, amire ez az állat hivatott. Jó, mert ez a világ amúgy is nehéz, meg összetett, szerintem még nekünk embereknek is, tehát ez egy nagyon felgyorsult és komplex sztori, amiben mi itt belekerültünk. Látszik is, hogy az embertársaink is, meg mi magunk is nehezen birkózunk meg bizonyos dolgokkal. Ez a kutyáknak ugyanennyire nehéz. És ezt nekik ugyanúgy le kell követni, és függetlenül attól, hogy a lehető legjobban alkalmazkodó fajról beszélünk, attól még nekünk segíteni kell nekik, hogy minél jobban, minél stresszmentesebben éljék ezt a világot, és az egyik legnagyobb segítség, hogyha mentálisan egészségesen tartjuk őket.
Ehhez mit értesz ezzel, mondjuk, hogy milyen egy mentálisan egészségesen tartott kutya?
Hát, hogy figyelembe vesszük a fajtának a specifikus igényeit. Tehát, hogy egy border collie-nál nem rémülünk meg attól, hogy terelni szeretne a kutya. Tehát van benne egy nagyon erős terelő ösztön, hanem ezt a terelő ösztönt megpróbáljuk neki kielégíteni. És utána nem lepődünk meg azon, hogy elkezd, hogyha nincs kielégítve autókat terelni, meg biciklistákat, meg mindenfélét is, hanem megadjuk neki, hogy akkor elvisszük akár a birkákhoz, megtanítjuk őt terelni, vagy megtanítjuk magunkat arra, hogy hogyan tudunk a kutyánkkal terelni. Jó, vagy valamilyen olyan mentális tevékenységet adunk neki, amivel ezek az igények kielégülnek.
És itt jön be a képbe az, hogy aki ezt nem akarja megcsinálni, az viszont ne vegyen border collie-t.
Igen. Így van, így van. Tehát, hogy a fajta választás, az ne ott, a kutyatartás egy csodálatos dolog, és te is úgy kezdted, hogy lehet kutya nélkül élni, de minek? Ezt osztom. De a kutya nem mindig így kezdeni a mondatot, hogy lehet ember nélkül élni, de minek, hanem sokszor neki, ha őket kérdeznénk, ez nem lenne annyira kielégítő. Tehát 100 szónak is egy a vége, tartsunk kutyát, a világ legjobb dolga, csak okosan, meg tudatosan, tehát mielőtt választunk, ne aszerint azok legyenek a kritériumok, hogy milyen színű, meg hogy áll a füle, hanem nézzük meg a fajtának az eredetét, nézzük meg, hogy mire használták ezt a fajtát, hol tart most ez a fajta, milyen igényei vannak, és kezdjük el a saját életünket vizsgálni, hol élünk, hogyan élünk, mennyi időnk lesz, mennyire élünk aktív életet, milyenek vagyunk mi, mint vezetők. És itt jön be az önismeret, hogy vannak érzékeny fajták, amihez egy nagyon erős, nagyon domináns ember lehet, hogy sok lesz, nem fogják megtalálni egymást. Egy gyötrelem lesz neki azzal a kutyával együttműködni és kommunikálni. Jó, tehát próbáljuk meg egy önvizsgálatot tartani, és úgy a fizikai környezetünket vizsgálva, mint a saját energiaszintünket, meg a saját személyiségünket vizsgálva, ahhoz próbáljunk fajtát keresni. És akkor még mindig nem érkeztünk meg, mert hogy a fajtán belül is óriási eltérések vannak. Meg kell nézni, hogy honnan, milyen tenyésztőtől, és aláhúznám kétszer, hogy tenyésztőtől vásároljunk kutyát, vagy fogadjunk örökbe, de akkor kérjünk segítséget, és nézzük meg, hogy kit viszünk haza, és azzal nekünk megvan-e a tudásunk, tudunk-e foglalkozni, tudjuk-e az ő életét rehabilitálni. Jó, tehát fajtán belül is vannak nagyon nagy eltérések, bizonyos tenyésztési vonalakra vonatkoztatva, és olyan kutyát keressünk, aki hozzánk illik, aki a lehető legjobban beleillik a mi életünkbe, családunkba, mert azzal fogunk tudni jól együtt élni. Nem azzal, aki a szöges ellentéte a mi igényeinknek, meg szükségleteinknek.
És még a kutya nem sem mellékes, ezt itt a szintén civilbe beszélgettük, hogy volt egy cukavizslánk, az volt valamilyen, egy sokkal könnyebben kezelhető, sokkal egygazdisabb, és most van egy kan, és az meg egy abszolút nagyon-nagyon erős kezű vezetést igényel, mert egy nagyon domináns kutya, teljesen más, hogy kell hozzáállni.
Igen, de ez is inkább egyed. Jó, tehát, hogy ne írjuk le most a kanokat, és emeljük ki a szukákat, mert van olyan, ahol meg ez teljesen a fordítottja, hanem igazából egy jó tenyésztő az úgy kezdi, hogy úgynevezett kölyöktesztet csináltat hozzáértő szakemberekkel. Ezt a kölyöktesztet, ezt ugye 8-10 hetes korukig vannak a kölykök a tenyésztőnél, ezt ebben a 8 hétben kétszer vagy háromszor ismétlendő meg ez a teszt, ahol is kapunk egy olyan képet utána az egész alomról, hogy melyik kutya, melyik gazdihoz fog a legjobban illeni, mire szeretnénk a kutyát, így van, milyen tulajdonságai vannak annak a kiskutyának, és természetesen ehhez majd hozzájön a kiskutyának a nevelése, meg a további ingerek, de hogy látunk egy olyan alapállapotot, hogy milyen az a kiskutya, magasabb energiaszintű, dominánsabb, vagy éppen egy kis félénkebb, visszahúzódóbb, nehezebben nyílik, nehezebben oldódik. Jó, és hangsúlyozom, egyik se jó vagy rossz. Ugyanúgy, mint mi emberek, tehát hogy csak más, és máshoz fog jobban passzolni. Tehát, hogy ezt kellene tudatosan vizsgálni, hogy nem mindenkinek ugyanarra a kutyára van szüksége, és ez nem csak a fajtára vonatkoztatva igaz, hanem az almon belül is. Lehet, hogy az egyik emberhez, családhoz nagyon jól fog illeni, az a kis félénkebb kutya, vagy kis visszahúzódóbb, a másiknak meg pont arra van szüksége, hogy egy dominánsabb, erősebb, magasabb energiaszintű kutyát vigyen haza.
Ezt minden tenyésztő megcsinálja, vagy azért nem?
Dehogy. És akkor nagyon kevés tenyésztő csinálja meg. Nálunk ugye a sportkutyások világában ott ez már azt gondolom, hogy egy bevett dolog. Meg ugye mi kifejezetten valamire keresünk kutyákat, és szeretnénk olyan kutyát választani, akinek a lehető legjobban fog passzolni az életében ez a tevékenység. Tehát ez mindenkinek az érdeke, nem csak az enyém, a kutyámé is. Mert utána, hogyha egy olyan kutyát választok sportra, aki nem feltétlenül megfelelő rá, vagy neki sokkal nagyobb igénybevétel lesz megugrani ezeket az akadályokat, mert nem az agility akadályokat,
de
hanem élethelyzeteket, az neki sokkal több stresszel fog járni. Uh-huh. Nekem meg sokkal nehezebb lesz ezt jól kivitelezni.
És ha mondjuk, igen, tehát nem csinálta meg ezt az enyésztő, mondjuk mik azok a jelek, hogyan lehet ezt fölmérni? Mondjuk valaki azt mondja, hogy oké, én egy sportos személyiség, én egy agilis kutyát akarok, tehát mondjuk mik azok a dolgok, amikre érdemes figyelni a kis alomba, hogy tudja ezt ő saját maga esetleg felmérni?
Hát itt az is nagyon fontos, ugye, hogy milyen sportra keresünk például kutyát. Amit én figyelni szoktam, mondjuk nézzük az agility sportot, mert az áll hozzám a legközelebb, és arról beszélek a legszívesebben. Ott ugye nekünk nagyon fontos, hogy egyrészt már ha ezt egy magasabb szinten szeretnénk űzni, akkor egyrészt nagyon fontos a kutyának a készsége, képessége, rugalmasság, tehát maga a test felépítése, mozgékonysága, tehát nem véletlenül a border collie-k lesznek azok, akik mondjuk a maxi kategóriában az élvonalba tartoznak, mert ő nekik van egy olyan rugalmas, mozgékony, gyors testük, olyan képességeik, amik ebben a legjobbak lesznek. Tehát, hogyha megvan ez, akkor almon belül ugye nagyon fontos egyrészt, hogy egészséges kutyát vegyünk. Tehát az a legalapvetőbb elvárás, hogy tényleg generációkra visszanézve többszörösen mindenre szűrt kutyákat találjunk ebben a vonalban, és ne örökítsünk tovább olyan betegségeket, amikre nincsen szükségünk. És akkor, amikor már nagyobbak a kiskutyák, ugye ez már egész pici korban is látható, többféle ilyen tesztfeladat van, amit ilyenkor megszoktunk a kiskutyákkal csinálni. Amikor pedig nagyobbak, azért, ha elkezdjük őket figyelni, nagyon fontos, hogy mondjuk egy olyan környezetbe helyezzük őket, ahol még nem jártak, tehát nem egy komfortos környezet, ott mennyire felfedező, mennyire önálló, hogy reagál a számára új ingerekre, és nem is az a baj, hogyha egy picit megijed valamitől, hanem mennyi idő kell neki, amíg feloldódik, vissza tud-e kerülni egy olyan belső állapotba, ami nyitott, és ami befogadó, tehát nagyon sok mindent nézünk ilyenkor, hogyan kommunikál, hogyan kapcsolódik az emberhez, elfogadja-e az embert, mint vezetőjét, követi-e az embert magától, vagy ő szeretné, hogy kövesse az ember. Tehát itt nagyon sok kritérium van, amit mi figyelünk, és nagyon fontos tényleg azt hangsúlyozni, hogy nincs jó meg rossz, hanem inkább itt arról van szó, hogy kik meccselnek egymással, kik passzolnak egymáshoz kutyagazdi tekintetében.
Hát igen, ez azért még így, én mint rutinos kutyagazdi, azért így, igen, így retrospektív viszont, de hát ezt ilyesmiket soha nem csináltam meg, úgyhogy igen, tehát hogy már is tanultam én is tőled valamit, tehát ebből is látszik, hogy igen, ez tényleg egy nagyon-nagyon komplex dolog, és hát...
Hát és szerintem ez egy, és vegyétek jól, tehát hogy nem degradálva természetesen, de egy átlag kutyatartónál, vagy egy átlagos kutyatartónál még fontosabb, hogy tisztában legyünk a kiskutyának az alapvető jellemvonásaival, mert hogy ott még feltételezhető, hogy kevesebb tudással bír az a gazdi jelölt, mint egy sportkutyás, aki nem tudom hányadik kutyáját fogyasztja, és azért már némi tudást magára szedett itt az évek alatt, és ha bele is ütközik valamilyen nehézségbe, valószínűleg nagyobb eszköztára van, hogy azt megoldja, de legalábbis tudja, hogy kihez forduljon. Úgyhogy egy átlag kutyatartó pedig lehet, hogy ezeket nem fogja tudni egyedül megugrani.
És akkor pont ezért lehet problémás az örökbefogadás, mert ugye erre nincs lehetőség, ott egy kész kutyát kapsz, aminek zsákba macska,
hát
zsákba kutya.
Egyrészt, másrészt pedig ugye a kutya úgy működik, hogy a reakciói azok bizonyos ingerek hatására jönnek elő. Na most fogalmunk nincs arról, hogy neki milyen tapasztalása van a múltban. Simán lehet, hogy ő valamilyen ingerhez kapcsol valamilyen rossz élményt, amiről nem is tudunk, sőt, senki nem tud. És gyakorlatilag, amikor ez az inger újra megjelenik, akkor bekapcsol a kutyában ez az emlék, és előjön ezáltal valamilyen viselkedés. Tehát nem ismerjük a múltját, nem tudjuk, hogy mire hogyan reagál, és nagyon nehéz erre átfogó tesztelést is csinálni.
Hát persze.
Mert
nem tudsz, az nem világ tudsz minden összes ingerét igen rányomni.
Így van. Azért azt gondolom, hogy hozzáértő sok mindent meg tud nézni, meg specifikusan tud vizsgálni, meg előhozni dolgokat. A másik probléma, hogy ugye egy többszörösen traumatizált kutya nem abban az állapotában van, ami az ő valós állapota lehet, amikor majd kinyílik. Tehát nem biztos, hogyha engem bántalmaznak, ütnek, vágnak, reméljük nem fog előfordulni, akkor én meg leszek szeppenve, és nem biztos, hogy azt az énemet fogjátok látni, ami amúgy lennék, ha ez nem történt volna meg. És hogyha meg majd jól érzem magam, akkor lehet, hogy meglepetéseket okozok, hogy hoppá, ez ilyen valójában.
Igen. Na és akkor itt jön be egyébként az a része a dolognak, hogy a tükör, hogy a kutya, hogy mennyi mindent tanulhatunk a kutyától, hogy amikor mondjuk ezeket a dolgokat végigvesszük, meg figyeljük a kutya viselkedését, ugye nagyon sok mindenre rávilágít ez a saját viselkedésünkkel kapcsolatban, nyilván ugyanez a gyereknevelésnél is megvan, hogy azáltal, hogy alakítgatunk egy személyiséget, végig kell gondolnunk a saját magunk személyiségét is, és nyilván ezért is használják a kutyákat, meg használjátok ti is nyilván terápiás céllal.
Abszolút, hát én nekem alapvetés, hogy a kutyában ugye 100%-os az együttműködési hajlam, bármilyen kutyáról is beszéljünk. Igazából ahol félrecsúszhat a történet, ha valamit nem sikerül vele kommunikálnunk, tehát nem tudjuk megértetni a kutyával valamiért, tök mindegy, mert mi nem kommunikálunk érthetően, vagy nem találtuk meg a közös nyelvet, vagy azért nem sikerül egy feladat, mert nem tettük bele a megfelelő darabszámot, nem gyakoroltuk ki, vagy azért, mert nem érti a kutya, vagy azért, mert valamilyen olyan elvárásunk van vele szembe, amire ott az adott pillanatban ő nincs felkészítve. Tehát rengetegen, akik jönnek hozzánk, hogy de hát ezt otthon meg tudja csinálni. Igen, csak hogy egy tanulási folyamat az nem úgy néz ki, hogy otthon meg le tud ülni vezényszóra, és utána a Váci utca közepén is rengeteg óriási ingerbe le fog ülni vezényszóra, hanem a folyamatosság elve alapján készítjük fel a kutyát mindenre. Ez a kisfiam is gyönyörűen tud otthon verset mondani, de ha most belökném 3000 ember elé mondjuk egy nagy színpadra, lehet, hogy megszeppenne, bár nem hiszem, de mondjuk jó példának tűnt. Jó, tehát, hogy ugyanez a kutya, hogy szépen fokozatosan figyelni a reakcióit, meggyőződni arról, hogy tényleg érti, amit mi szeretnénk, tényleg azt érti alatta, amit mi szeretnénk. Tehát alapvetően a kutya, mint faj, én azt gondolom, hogy tökéletes.
Hát ezzel maximálisan egyet tudok érteni, mert tényleg az a mi nagyon sokszor rászoktunk csodálkozni, a fiam is ugye kutyákkal nőtt föl, tehát így együtt, tényleg együtt van nagyon velük, és hogy tényleg irigykedve szoktuk nézni, hogy tényleg igen, ez a fantasztikus jelenben létezés a kutyák részéről, meg ez az öröm, tehát hogy mikor tapasztal az ember egy másik embertől olyan szintű őszinte örömöt, hát az tényleg az életben egy-két kiemelkedő alkalommal, amikor valaki annyira tud örülni valaminek, mint a kutya minden egyes alkalommal, amikor hazamész, tehát hogy ez egy annyira fantasztikus érzés. Úgyhogy igen, tehát hogy tényleg nagyszerű és nagy ajándék a kutya, és tényleg meg kell őket becsülni, tehát ez nagyszerű dolog, hogy vannak nekünk.
Igen, csak ez tényleg úgy lesz ajándék, meg úgy lesz pozitív, hogyha erre tudatosan föl vagyunk készülve, és megteremtjük a feltételeit, és hogy ez viszont abszolút az ember felelőssége, és nem a kutyáé. Hiszen nem ő fogadta be az embert, vagy nem ő vette meg az embert magának, hanem mi őt, és azzal vállaltuk a felelősséget, hogy ezt a lehető legjobban csináljuk.
Igen.
Ahhoz viszont kell egy tudás, kell egy felkészülés, kell egy értés, kell tudni segítséget kérni, hogyha valami nem megy, tehát nem az a baj, hogy egy gazdi nem tudja egyből, hogy mit kell csinálni, hanem hogy nem kér segítséget, igen. vagy
megsértődik a kutyára olyan, és ha megsértődik, igen, mert nem úgy csinálja a kutya, hogy ő szerette volna.
Igen, abszolút.
Na jó, folytatjuk innen egy kicsi kis reklám, és aztán jövünk.